Az Inforádió jogi magazinját hallják. Munkatársaim Kálló Izabella és Kaputa Júlia nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. A hazai lakásbiztosítási szerződéseknek része az elemi kár esetére vállalt kifizetés. Villámcsapás okozta károknál azonban már eltérhetnek a rendelkezések. A legfontosabb szabályokról Kálló Izabella kérdezte Guillén Ágnest, a Magyar Biztosítók Szövetségének szóvivőjét.
A lakásbiztosítások mire terjednek ki, illetve alapesetben kiterjed-e viharkára, vagy külön kell-e erre biztosítást kötni? Mit mond ki ezzel kapcsolatosan a jogszabály?
A magyarországi lakásbiztosítások mindegyike kiterjed a viharkára. Azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból egyébként unikálisak a hazai magyarországi lakásbiztosítások, mivel az elemi károkat tartalmazzák. Ezek a földrengés, a viharkár, az árvíz, a jégverés okozta károk, tehát a legfontosabb úgynevezett katasztrófa károkat tartalmazzák. Ez egyébként korán sem szokásos minden Európai Uniós országban. Az az érdekes, hogy inkább ez az unikális, hogy lefedi az úgynevezett katasztrófa kockázatokat a biztosítás.
Mégis mit jelentenek ezek a viharkárok? Mikor fizet a biztosító?
Alapesetben természetesen akkor, amikor a vihar és a káresemény között okozati összefüggés lelhető fel, tehát a vihar okozza a kárt. Jellemzően egyébként ezek a károk, ezek fakidőléssel, tehát úgynevezett rádőléses károk, amelyeknek a döntő többsége fakidőléssel kapcsolatos, nagyon gyakoriak a tető megbontással, a tető szigeteléssel, illetve a tető héjazaton keresztül bezuduló eső okozta beázással kapcsolatos károk, illetve ami még inkább egy újabb, az utóbbi éveknek a jellemző káreseménye, az a homlokzati szigeteléssel kapcsolatos, annak a megbontásával kapcsolatos sérülés, illetve káresemény. Ezek a leggyakoribbak, mint viharkárok.
Villámcsapás esetén is fizet a biztosító, vagy mi a helyzet ezzel?
A villámcsapás az egy picit bonyolultabb dolog. A villámcsapás, ugye egyrészt a villámcsapásnak van egy elsődleges és egy másodlagos hatása. A villámcsapások elsődleges hatása az egyfajta ilyen tűzzel kapcsolatos esemény. Ebben az esetben fizet a biztosító minden esetben. A másodlagos hatása a villámcsapásoknak az úgynevezett indukciós túlfeszültség okozta károk. Ez már egy picit megosztja a biztosítási szerződéseket, ugyanis alapesetben az alapbiztosításban nem minden szerződés terjed ki erre a típusú kockázatra. Azért mondanék egy példát, az elmúlt 4 évben közel 215 ezer esetben fizettek ki vihar, illetve villámcsapás okozta károkra, kártérítést a biztosító társaságok több mint 17 milliárd forint értékben. Azonban ezeknek a villámcsapás okozta károknak a nagyobbik részét, több mint 108 ezer kár kifizetés, a villámcsapás másodlagos hatása, az indukciós hatás okozta károkra lett kifizetve. Aminek borzasztó egyszerűen magyarázata, mind a vállalkozások, mind pedig a háztartások életében egyre gyakoribb és egyre inkább jellemző, hogy bonyolultabb, érzékenyebb elektronikai berendezéseket használunk. Számítógépeket, laptopokat, lapos tévét, frigidert, mosógépeket, érzékeny elektronikai berendezéseket, és ezek jóval sérülékenyebbek a túlfeszültségre, amit ugye a villámcsapás másodlagos hatása kifejt. Ez a biztosítási szempontból azért bonyolultabb, mert ugye az alapbiztosításokban nem minden esetben van meg, viszont az utóbbi években éppen azért, mert az ilyen típusú esetek és események sokasodtak, az új típusú fejlesztési termékekben, lakásbiztosítási termékekben már szerepel, tehát belefoglalják a villámcsapás másodlagos hatása által okozott károkat, kár eseményeket is.
Ez a másodlagos villámcsapás azt jelenti, hogy ha a házba belecsap a villám, és ennek következtében megrongálódik, vagy tönkre megy például a lettév, akkor ha benne van a biztosításban, akkor fizet a biztosító?
Igen, de ez egy picit bonyolultam, mert hogyha ha az épületet éri egy villámcsapás, akkor az elsődleges hatása kapcsolatos, ez ellen prevencióként ugye a közlem által villámhárítónak nevezett berendezés szolgál A másodlagos hatás az ennél egy picit bonyolultabb, ugyanis egy körzeten belül, hogyha egy erős túlfeszültség keletkezik, tehát valahol lecsap a közelbe a villám, akkor az képes arra, hogy az elektromos vezetéken keresztül, még akkor is, hogyha közvetlenül nem volt ez az ingatlan érintve a villámcsapás által, az elektromos berendezéssel, illetve vezetéken keresztül ez a túlfeszültség behatoljon az egyes ingatlanokba, és ott az egyes elektronikai berendezésekbe kárt tegyen. Tehát ez a másodlagos hatás, az elsődleges hatás pedig, hogyha közvetlen villámcsapás ér egy ingatlan. Azokban az új típusú termékekben, amelyeket néhány éve kifejlesztettek, már mind a két típusú kockázat szerepel, tehát a villámcsapás okozta elsődleges és másodlagos hatás kiváltott a káresemény is.
Háztulajdonosnak, vagy a szerződő félnek, a lakásban élőknek mindent meg kell tenniük ahhoz, hogy elkerüljék azt, hogy villámcsapás éri a házat. Tehát itt gondolok arra, hogy például, ha nincsen felszerelve villámhárító, vagy nem védekezett, akkor elképzelhető, hogy nem fizet a biztosítót?
Hát a szerződések tartalmazzák ezeket a kötelezettségeket, de jellemzően nincsenek benne ilyen típusú kötelezettségek a szerződésekben. Tehát a prevenció az nyilván az ingatlan tulajdonossának a elemérdeke, mindenféle szempontból, mind a másodlagos, mind az elsődleges hatással kapcsolatos károknak a kivédésére, viszont a szerződések, a hazai lakásbiztosítási szerződések jellemzően nem írnak elő ilyen típusú kötelező prevenciót. Egyébként alapesetben természetesen minden egyes szerződést ilyen szempontból is érdemes megnézni, de ez egyáltalán nem jellemző Magyarországon. Azt egyébként tudni kell, hogy a másodlagos hatás kivédésére is vannak hatékony eszközök, és most itt a legegyszerűbbet említeném meg. Abban az esetben, hogyha egy viharos időszak közepén, május és augusztus között jellemzően ezek azok a hónapok, amikor nagyon sok ilyen típusú káresemény történik, és a biztosított társaságok többsége küld már figyelmeztető üzenetet, SMS-t akkor, hogyha körzetekre adott esetben irányítószámra lebontva, hogyha közeledik egy ilyen viharos periódus, és ezeket figyelembe vesz, elektronikus hálózatból lekapcsoljuk ezeket a érzékeny elektronikus készülékeket, elektromos készülékeket, tehát kihúzzuk a konnektorból magyarul, akkor már nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy ilyen típusú káreseményünk ne legyen. Ennél természetesen bonyolultabb rendezések is vannak, amelyeket egyrészt be kell építeni az elektronikai rendszerbe, másrészt pedig vannak olyan típusú, az egyes elektromos berendezéseket védő szerkezetek, amelyeket a dugaszoló ajzat és az elektromos berendezés közé kell beiktatni, és akkor az esetek nagy részében meg tudja védeni a villámcsapás másodlagos hatásától ezt a bizonyos érzékeny készüléket. Tehát nagyon sokféle módszer van, ezeket meg kell tenni, de a szerződések jellemzően nem írják elő.
Ha megtörtént a káresemény, mikor kell ezt bejelenteni a biztosítónak, vannak-e határidők?
Igen, ezek is a szerződésben szerepelnek. Ezek jellemzően a magyarországi lakásbiztosítási szerződésekben kettő, illetve öt nap közötti időszakot írnak elő, ami a kárbejelentésre, rendelkezésre áll, attól a pillanatok kezdve, amikor az ember értesül arról, szembesül azzal, hogy valamiféle káresemény történt az ingatlanában. Ugyanakkor itt mindenképpen meg kell említeni azt, hogy két fontos teendője van az ingatlan tulajdonosának, hogyha káresemény történik az ingatlanban. Az egyik az a bejelentése a káreseménynek minél előbb a biztosítótársasághoz, a másik pedig a kárenyhítésnek a kötelezettsége, amit a polgári törvénykönyv is előír. Szóval azt jelenti, hogy mindent meg kell tennie az ingatlan tulajdonosának annak érdekében, hogy további káresemények ne következzenek be. Erre nagyon jellemző és nagyon szokványos példa, hogy a vihar megbontja a tetőszerkezetet, és annak érdekében, hogy további károsodás ne történjen, vagy a beázás ne következzen be, vagy ne növekedjen a beázás okozta kár, érdemes és szükséges lefóliázni a tetőt. Ez egy példa arra, hogy milyen típusú kárenyhítési kötelezettsége van az ingatlan tulajdonosának, és emellett pedig minél előbb bejelenteni a biztosítóhoz. Ez utóbbi egyébként azért is nagyon fontos, mert hát minél előbb bejelenti, annál korábban megindul a kárfelmérős, és annál korábban megindulhat a kárrendezés folyamata.
A tulajdonosnak kell egyébként bármit is bizonyítania?
Bizonyítania nem szükséges, mivel ha okozati összefüggés van a vihar és a káresemény között, akkor az a kárfelmérő számára egyértelmű lesz. Ami feladata az ingatlan tulajdonosának, abban az időszakban, ami a káresemény bekövetkezte és a kárfelmérő megjelenése között eltelik, ez adott esetben ugye 1-2 nap lehet, mindenképpen szükséges megőrizni azokat az elemeket, azokat a törmelékeket, adós esetben tetőcserepeket, sérült elemeket, amelyek bizonyítják azt, hogy a káresemény bekövetkezett.
A biztosítónak mennyi ideje van, hogy fizessen a kárért? Ez meg van határozva?
Igen, a biztosítónak a szükséges dokumentumok beérkezésétől számítva, vagy a szükséges szakvéleményeket is beleértve, tehát ennek az időpontjától számított 30 napon belül fizetnek a biztosított társaságok. A jellemző azonban az, hogy a biztosított társaságok különös tekintettel az olyan időszakokra, amikor nagyon kiélezetten és nagyon sok nagy mennyiségű káresemény történik, akkor adott esetben néhány napon belül fizetnek a biztosítók, hogyha tisztázott a jogalap, és hogyha a kárfelmérő ki tud menni a helyszínre, fel tudja mérni, és mindent rendben lévőnek talál, néhány napon belül is fizetnek általában biztosítók, éppen annak érdekében, hogy a kárrendezés minél hamarabb meg tudjon történni.
A Magyar Biztosítók Szövetségének szóvivőjét, Gélyén Ágnest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim Kálló Izabella és Kaputa Júlia nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.